Ugye a pünkös korszaka is egy olyan jelenség a liturgiában, amely kiszorult az újabb korban a liturgiákus gyakorlatból, mondván, hogy maga a pünkös is egy zárót a ünnep, tehát a 7 hetes, 50 napos húsvéti időszaknak a zárónapja. Azonban az is igaz, hogy a pünkös egy különálló, önálló ünnep is egyben, amellett, hogy a húsvétnak a pecsétje, de azért a harmadik isteni személynek a fő ünnepe, és mint ilyen önálló tartalommal bír, és ezért méltó és igazságos, hogy legyen egy önálló ünnepköre, tehát ez a hét, illetve tágabb értelemben a teljes hétközi időszak egészen átmenti, az a pünkös utáni időszak. Érdekes, hogy ez a zöld szín, amely majd jellemzi az hétközi időt, ennek is köze van a Szentlélekhez, hiszen ugye a bizánci ritusban a pünkösnek is a színe nem a piros, hanem a zöld. Annak az életnek a jelzésére, amit a Szentlélek Úristen hozott és föntart az ő egyházában. És kedves testvérek, a pünkös koncadában az apostolok cselekedetei elénk állják az egyháznak az első lépéseit, a kezdő működését. Tegnap is már reménykedtünk arról, hogy az egyház a Szentléleknek a kiváltságos műve, mint egy a megtestesedése, és azon belül a szenteknek az élete, az különösképpen is a Szentlélek működésének a mintája és a példája. Nagyon fontos az, hogy ahol harmóniával találkozunk, ahol szépséggel találkozunk, összhanggal, logikával, következetességgel, ott mindig a Szentlélek működésére kell gondolnunk. Tegnap is említettük már, hogy a természetnek ez az ébredése, ez a gyönyörű világzása, ilyenkor látunk. Ez is arról tesz bizonyságot, hogy a Szentlélek Úristen betölti a földkerekséget, és ő az, aki mindeneket összetart. Tehát magának a természetnek az összhangja, a törvényeinek a harmóniája, a szépsége, egy sokféle változatossága, az mind a Szentléleknek a keze nyoma. De ugyanazt megtaláljuk az egyház életében is. Természetesen a Szentlélek nem úgy vezeti az egyházat, hogy mondjuk kizárná a bűnt. Amikor a lelkünkben van a Szentlélek, akkor sem úgy van jelen, hogy elvenné a szabadságunkat, és képtelenné tenni minket a bűnre. Ugyanez igaz az egyház életére is. Ugye sokszor felmerül például egy pápa választás, vagy egy zsinat kapcsán, hogy hát ha a Szentlélek vezette, akkor ez azt jelenti, hogy ennek minden egyes részlete hiba nélküli, téveshetetlen, tökéletes, és mindent mindig átvenni. Ez nem így van, testvérek. Maga a gyakorlat mutatja ezt az egyház történetének a sok-sok mutatója és botránya, sok-sok botrány és bűne mutatja, hogy a Szentlélek Úristen nem erőszakos, nem kényszeríti magát senkire, nem veszi el a szabadságot, hanem meghagyja a mi részünket is, ami az emberen múlik. Tehát amennyiben megnyílik az élet a lélek működésének, annál jobban tud a Szentlélek irányítani, annál jobban tudja kizárni a bűnt, a tévedést is. De hogyha ez nem történik meg, hogyha nincs meg ez a nyitottság, akkor ott sajnos nagyon is helye van a tévedésnek, a hibának, és akár a nagyon súlyos botrányoknak és bűnöknek is. A Szentlélek azonban azt garantálja, hogy az emberi hibák és bukások ellenére mégsem tud a bűn erőkben Isten kegyelmé, de mégsem fogja az emberi butaság, rövidlátóság, az emberi gyarlóság megsemmisíteni Krisztusnak a bűnét, hanem ez az egyház megmarad a hibák ellenére az évszázadokon át, és célba ér, abba a célba, amit maga az Isten alapító helyezett elé. Nagyon érdekes testvérek, hogy ha nem lenne pünkös nyolcada, akkor a mai napon ünnepelni a szűzanyának, mint keresztények segítségének az ünnepé, és ez az ünnep Napóleon korszakára vezethető vissza, amikor is, ugye, mint tudjuk, Napóleon a maga fordult a bűneért és a bűnért, aztán megadta neki a Szentlélek azt a kegyelmet, hogy szépen alázatosan megtért, és a vére leletében azt írja, hogy a katolikus egyház kedvelén akarok meghalni, amely egyháznak a Violetten keresztségem volt. De a pápával mi történt 20 év múlva? Ez már a következő pápa, Hetedik Pius, aki ugye a magyar huszárok segítségével és védelme alatt bevonult diadalmas a Rómába, és elfoglalta ott ismét a székhelyét 1814. május 24-én. És ennek az eseménynek az emlékére rendelt el a napra Szűzanyának a keresztény segítségének az ünnepét. És érdekes, hogy ugye amikor ezt mondta Napóleon, hogy 20 év múlva megsemmisítem az egyházatokat, mit válaszolt Monsignor Nikolaus államtitkár? Azt mondta, hogy felség. Mi papok, püspökök, pápák már 17 évszázada minden erőket levettek ezen munkátokon, hogy tönkre tegyük az egyházat. A bűneinkkel, a botrányos életünkkel, a butaságunkkal. Nem sikerült nekünk. Miből gondolja felségem, hogy önnek sikerült? Hát igen, testvérek, ez az a Szentléleknek a működése, nem az, hogy mindig a legideálisabb és a legtökéletesebb megoldást utalja, hanem az, hogy megakadályozza a legrosszabb. Megakadályozza a teljes tökéletet és megsemmisülést, és ezt az egyház története csodálatosan igazolja. Sőt, hogyha megnézzük az egyház életének a legmélyebb válságait, hát például gondoljuk bele, amikor egyszerre három pápa irányította az egyházat, és még a korszak nagy szentélyeisek után eldönteni, hogy melyik az igaz. Ellentétes nézeteket vallottak e tekintetben. Az Úristen föltámasztotta a semmiből, például egy színai Szent Katalin, egy tudatlan, írástudatlan, egyszerű paraszt leány, aki ugye domonkos nővérként, hát oda megy a pápához, és a pápa személyre mondja, hogy Szent Katalin, hogyha nem állsz a sarkadnak, nem térsz vissza a Rómába, és nem teremtesz rendet, elkárhozol, a lelki üdvösségében játszol. És valóban az egyszerű leány a hallgató pápa, és visszamegy. Utána persze megint a gyengeség előtt megy rajta, és visszatér Avignonba, de a következő pápa az is az Úristen küld egy másik ilyen nagyhatású szentet, Svéd Szent Brigittát, aki ráveszi, hogy most már véglegesen tegyen pontot a szakadásra és a zűrzavarra, és térjen vissza Rómába, és végül hát tegyen rendet az egyházban. Vagy a reformáció korának a rendeletes zűrzavara számtalan pap és püspök ugye a hitét megtagadva, a papságát eldobva, a fogadalmat lábbal kiporva elhagyja a katolikus hitet. Az Úristen egy Borromeo Szent Károly, küld például egy Szalézi Szent Ferencet, egy nagy Szent Teréz, és gondoljuk bele, hogy ezeknek a szenteknek a nagy része nem úgy kezdte, mint egy kiváltságos szent. Hát Borromeo Szent Károly, mivel a pápának az unoka öccse volt, hát ugye az öcsikét valahogy el kellett látni a valahova, hogy ne kelljen dolgozni, hogy egy jól legyen, hát 12 éves korában bíborossá nevezte. Tehát Károlynak eszeágában nem volt sem papát szenteltetni magát, sem komolyan venni a papságot, hanem ő élte a maga világos életét, és havonta beszélt el, az egyház javadalmat, ami neki jár. A Szentlélek Úristen egy ilyen emberből egy hatalmas szentet, egy óriási jelentésű püspököt tudott varagni, aki aztán a világi belső sikerén saját keszület ellátja a betegeket szentséggel, és vállalja azt, hogy veszek el a bűnökért, és helyreállítja romba dölt egyház nekéjét. Vagy ugye Avignoni Szent Teréz nagy 40 éves koráig egy nagyon nagyra, nagyon hanyag szerzetes életet él, és aztán a betegség után, amikor látja, szenvedi a megmosodott Jézusnak a szobrát, akkor valami a szívében megmozdul, Szentlélek Úristen egy tökéletes fordulatot okoz az ő lelkében és életében, és elkezdi a nagy kármelita reformot, létrejönnek a saroknak kármeliták, és sorba tartunk őt számára. Tehát testvérek, a Szentlélek Úristen számára nincs lehetetlen, és nincs kilátástalan helyzet. Ez azért kell hangsúlyozni, mert nagyon-nagyon megkísért minket a válság idején a kicsinyítőség, a kislelkűség, a csüggedés, hogy hát ilyen rossz állapot még soha nem volt, ez a helyzet most már végig kilátástalan, én sem tehetek semmit, inkább átadom magam a kétségbeesésnek, vagy menekülök. Én is egyszerűen beadalok a világba, és hát élek a mindennapi kis önző életemet, nem érdekel az egész. Testvérek, ennek a kísérésnek ellen kell állni, mert hogy a Szentlélek ma is ugyanaz, aki volt az első bűnös napján, a Szentlélek ma is tud nagy szenteket maradni, akár a bűnösökből, akár megállapodott gonosz terméből is. Csak ugye imádkozni kell, nagyon-nagyon sok imádkozó lélekkel, aki ezt a kegyelmet kiesdi, és aztán a mi részünkből, akik már nem ismertünk Krisztust, már hallottunk róla, és már megérintett a szívünket, hogy egyre jobban átadjuk magunkat az ő irányítására, egyre áttetszővé váljunk, és egyre engedelmesebb, hajlékonyabb eszközé váljunk az ő kezében. Hallottuk a mai szent eszkében is, ugye az egyik első nagy válság az egyháznak az volt, hogy most mit tegyünk azokkal a pogányokkal, akik csatlakozni akarnak az egyházhoz. Kell nekik először zsidóvá válni, megvartani a teljes mózesi törvényt, vagy pedig ezt kell hagyhatjuk. És bizony, hát nagyon nagy ellentét támadt meg ő, ugye nagyon sokan pálapostolt, aki a nyitás pártján áll, hát hamis apostolnak és hamis profétának tartották, és hát kirekesztették őt az egyház életéből emiatt, olvassuk csak el a Galata levelet, és mégiscsak a Szentlélek Úristen így is az első Jeruzsálemi zsinaton megadta azt a kegyelmet, hogy megmutatta az igaz a helyes utat. Persze ezek a pogányok nem maradtak pogányok, tehát igazán megtértek Krisztushoz, erkölcseikkel, belső érzületükben, világukban, teljesen ugye megváltoztak, új emberekké váltak. Tehát ez a nagy válság eredményezte azt, hogy végül is az egyház kilépett a zsidóság szűkőjéből, Palesztin vidékéről, és végül is elindultak a világ misszióra. Az evangélium eljutott minden nemzethez a földi és a napára. Tehát a válság